Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros magazinja és podcastja.
Takács Tamással
és Dankó Bencével. És ma egy olyan dologról fogunk beszélni, ami elég hosszú ideig kicsit ilyen különbségnek számított a kerékpározás világába, sőt ráadásul azt is el kell mondani, hogy a kerékpározás világa egy kicsikét nehezen fogadta be, főleg a versenyszint elég nehezen fogadta be ezt a fejlesztést, meg ezt a jelenséget. Mára azonban már azért nem különcök játékszerei az e-bike-ok, az elektromos bringák. Az idő úgy tűnik, hogy eldöntötte, hogy az e-bike-ok, pedelekek, elektromos bringák, nevezzük őket akárhogy, maradnak velünk, és tovább színesítik a kerékpárok végtelen széles kínálatát. A mai műsorban arról fogunk beszélni, hogy kiknek valók ezek, hogyan érdemes e-bike-ot választani, és az összes ilyen előítélettel, hogy gyengéknek valók, meg hogy szabálytalan, meg hogy ez igazából csalás, meg ez nem igazi bringázás, ezekkel is le fogunk számolni. Segíteni fogunk abban is, hogyha ekkora nagy a szórás az e-bike-ok terén, akkor az vajon tükröződik-e használhatóságban, minőségben. Mint látjátok, nincsen vendégünk, de mégis van, ugyanis Takács Tamás tufi vállalta, hogy ennek a témának a mélyére Sziasztok. Néz velünk. Láthattátok már párszor. Igazából érdemes róla tudni, hogy például a Pedelexikon kiadványnak is a gazdája, saját tesztflottát is üzemeltetett fesztiválokon az ingyenes e-bike kipróbálási lehetőségeket ő honosította meg Magyarországon, e-bike-os csapatépítőket, túrákat, eseményeket szervezett, tehát hogy úgy azért lehet mondani, hogy mélyen benne van az e-bike-oknak a világába. Meg kell kérdezem tőled, hogy miért? Mi vonzott be ennyire téged az elektromos bringáknak a világába?
Fú, hát lusta vagyok, nem bírom eltekelni a bringát, és egyébként is ilyen, hát látszik rajtam, hogy ilyen Z-generációs vagyok, aki már el se tudja képzelni az életét olyan eszközök nélkül, amiben nincs akkumulátor.
Te most viccelődsz így a hallgatóinkkal és a követőinkkel.
Próbálok viccelődni, mert hát ugye most rögtön az adás előtt kérdezted, hogy hát ezt meg fogod kérdezni tőlem, hogy hogyan kerültem kapcsolatba, és hát közben itt gondolkoztam, ástam mélyre, és hát igazából szerintem még a régi sajtóesemények idején, amikor ugye bringás magazinok a web oldalt szerkesztettünk, akkor még divat volt az, hogy voltak ezek a product launch-ok, kiállítás, Eurobike, stb. És amikor Magyarországon így a 2000-es évek környékén vége felé még nem hinném, hogy nagyon elterjedtek volna ezek a bringák, akkor ezek Nyugat-Európában már elég erősen elkezdtek nyomulni, aztán így a 2010-es években meg abszolút elterjedtek. Na, ekkor találkoztunk mi is ezekkel a bringákkal, és hát rögtön ki tudtuk próbálni, hogy valójában ezek nem motorok, ahogy nálunk sokan gondolják, meg nem ilyen bringázást helyettesítő szerkezetek, hanem ahogy ezek elkezdtek fejlődni, hát elképesztő jól lehetett velük például akár még bikeparkokban, vagy olyan helyeken közlekedni, ahol például ugye egy ösztelós fullival, egy mountain bike-kal igazából a helyről lefelé az élmény, oda sokkal könnyebb volt felmenni egy nagyugó utas elektromos elsegítéses bringával, lehetett jönni 8-10 kört, nem kellett felvonót használni, szóval én igazából a mountain bike irányból kerültem kapcsolatba, és szerettem meg, illetve hát ahogy fejlődtek ezek a bringák, nyilván kipróbáltunk mindenféle fajta típust, és volt egy időszak, egy ötletként merült föl, tehát mondjuk így hivatásszerűen, hogy fesztiválon, ha jól emlékszem, a Művészetek Völgye volt a legelső.
Ott mondjuk a domborzat indokolja.
Igen, ott Kapolcs, Balatonfelvidék környékén, ott elkezdtünk egy ilyen vonalat tolni, tehát hogy ingyenesen kipróbálhatták az érdeklődők ezeket a bringákat, túrák keretében, aztán ezeknek annyira jó hangulata volt, hogy utána egy kerékpárbolttal közösen csináltunk egy tesztflottát is, ezekkel egyébként őszintén ösztelós mountain bike-okkal, ezekkel szerveztünk eseményeket később aztán jöttek ilyen csapatépítők, szervezettúrák, stb. Tehát olyan elég komolyan a jó pár év alatt több ezer ember sikerült megbicikliztetni, meg megismertetni Magyarországon ezekkel a bringákkal.
És mi a tapasztalatod? Másokat is az érdekel az e-bike-okban, ami téged érdekelt? Mert te ugye elmondtad, hogy azt tetszett meg benne, hogy nem kell többet nehéz mountain bike-okkal fölfele kaptatni ahhoz, hogyha az ember lejtőzni akar, vagy liftre várni, hanem segít a rásegítés felmenni. Másokat most így, hogy láttál több száz, több ezer embert kipróbálni e-bike-okat, mi ragadja meg az embereket ebben a kategóriában? Mi tetszik meg neki?
Teljesen változó. Tehát pont ezért volt jó szerintem ez az elég nagy merítés szerintem, mert tehát, hogy tényleg olyan emberekkel is találkoztunk, aki kerékpározni is alig tud. Tehát most értsd ez alatt, hogy egy mondjuk amikor a Dózer útra rá kell térni, és esetleg minimálisan így lejt az út, vagy emelkedik az út, az már egy óriási komoly kihívás neki bármilyen bringával. Tehát ettől kezdve mondjuk az egészen sportos, akár versenyzőkig, akik ezt nálunk próbálták először, mindenkivel van tapasztalat, és azt nagyon fontos kiemelni, arra emlékszem, hogy aki próbálta, annak szinte kivétel nélkül pozitív tapasztalata volt. Vagy olyan, aki úgy immel-ámmal kicsit tagadta, de rosszat nem mondott rá senki. És ezt azért nagyon fontos kiemelni, mert hogyha évszámok szerint nézzük, akkor mondjuk a 2010 és 20 között ez Nyugat-Európában már egy teljesen elfogadott és beépült, illetve hát a 20-as évektől mondjuk COVID előtt hallottunk olyan adatokat, hogy értékében nagyobb a pedelek eladás, mint a hagyományos bringa, de ez olyan szinten változik, illetve ível fölfelé, hogy most már darabszámmal is vannak olyan országok, tehát például Svájc, ahol ugye többnyire hegyes-völgyes útvonalak vannak, csak hogy darabszámmal is több elektromos rásegítéses bringát adnak el. Tehát nálunk volt ez egy ilyen újdonság, és nagyon-nagyon negatívan álltak hozzá, főleg én nem is azt mondom, hogy a versenyzők abszolút nem, tehát ők nem foglalkoznak vele. Egy versenyző, egy kerékpárversenyző az általában nem foglalkozik azzal, hogy most akik sportosan bringát az utcákon, azok mennyire erősek, mert tudják, hogy erősebbek náluk, de inkább ezek tehát a hobbi kicsit sportosabb, kicsit olyan, ne bántsunk meg senkit, de szerintem érted, kikre gondolok, ők mindig hasonlították saját magukhoz, hogy ő bezzeg a saját erejéből is fel tud itt menni, neki nincs szükség hozzá e-bike-ra, és ez az ellentét, ez így kinyílt nyilvánítottan tapasztalható volt nálunk. Szerintem még egy kicsit tapasztalható is.
De akkor azt mondod, hogy igazából ez az ellentét azokban van meg, akik még sohasem próbáltak
így bárkot. Így van, nagyon fontos.
Viszont kb. A te tapasztalatod szerint is, ha valaki egyszer így ráül, kipróbálja, akkor az többnyire ilyen elfogadóan és egy nagy mosollyal száll le a nyerekből, akkor is, hogyha adott esetben különben nincsen vásárlási szándéka.
Hát konkrétan voltak régi versenyző társak, akik nálam próbálták ezt ki, és hát olyat mondtisztunk, olyan elfáradás, meg olyan csapatás, sebesség, pulzus, minden, hogy tehát ezeket a bringákat, már megfelelő az erre alkalmas e-bike-okat, azokat nagyon durván ki lehet használni sportolásra. Hát ugye most elég a cross motor vagy a motorozáshoz hasonlítani, úgyha azt valaki sportosan, sportszintjén csinálja, akkor ott elképesztő erők meg, tehát dolgoznak az izmok, és hatalmas teljesítmény, úgyhogy nem nem teker egyet se egy pedálba.
Ugorjunk akkor a mába, még egy bonyolultságra erre a pedálszenzor és nyomatékszenzor kérdésére, és azt kezdted elmondani, hogy a pedálszenzor, amilyeneket még szintén lehet találni üzletekben, a pedálszenzoros e-bike-ok ma már azért idejét múltnak számítanak?
Szerintem igen, még pedig azért, és hát nem csak szerintem, hanem az eladások meg a kerékpárboltok kínálata szempontjából is, mert egyrészt nem annyira olcsók, hogy fú, most azért vegyünk pedálszenzorost, mert mondjuk most hasonlóan ütök 300 vagy 400 ezer forintot, olyan könnyű lenne kifizetni, szemben azzal, hogy mondjuk 5-600 ezertől már tudunk venni nyomatékszenzorost, viszont a kerékpározás minőségében óriási a különbség. A pedálszenzoros az a pedálfordulatot méri, tehát hogy mennyire gyorsan pedálozol, és akkor egy elég buta szoftver ennek megfelelően adagolja a rásegítés. Most ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy elkezdesz pedálozni, bum, ad neki egy kicsit, aztán elveszi, tehát hogy folyamatosan érzed azt, hogy rángatja a motor. Nincs benne semmilyen szofisztikáltság, ami viszont benne van a nyomatékszenzoros bringában, mert ott több dolgot mér a rendszer, tehát egyrészt méri azt, hogy te milyen erővel terheled meg a pedált, méri azt, hogy ugye milyen gyorsan tekered, tehát a pedálfordulatot, és méri a sebességet is. Na most ez már három olyan adat, könnyű elképzelni, hogy bizonyos szituációkat nagyon egyszerűen észlel a rendszer. Példa, elindulunk, akkor nyilván nulláról indul a lábfordulat, viszonylag nagy erővel terheled a pedált, és hát ugye nincs még sebességed, akkor szükséged van egy olyan, szép finoman rátesz, de azért egy nagyon nagy erőt rátesz, hogy könnyebben elinduljál, és hogy egyre nagyobb a fordulat, érzi, hogy te egyre kisebb erőt teszel bele, egyre nő a sebesség, akkor tudja azt, hogy neked nem kell tulajdonképpen, nincs szükséged mondjuk egy sík úton rásegítésre, és akkor egészen minimális, vagy egyáltalán nem ad, és ebben nagyon-nagyon finom az átmenet is. Ugyanakkor mondjuk megérkezünk egy emelkedőre, akkor érzi azt, hogy hú, egy átlagembernek csökken a lábfordulata az emelkedőn, mert nem jut eszébe, hogy használja a váltót, stb. Viszont sokkal nagyobb erővel tekeri. A szoftver tudja, hogy hegyhez érkeztünk, nagyobb erőt, nagyobb rásegítést ad rá. És így tovább, most ezt ne is soroljuk.
Ezek a fokozatosságok, árnyalások a rásegítés mértékében, ez az, ami nincs meg a pedálfordulat, pedálszenzoros rendszerekben.
Így van.
Akkor gyakorlatilag azt elmondhatjuk, hogy ugye sokszor megkérdezik tőlem is, hogy milyen egy e-bike-kal menni, én azt szoktam erre mondani, hogy olyan, mintha folyamatosan egy ilyen enyhe lejtőn mennél, meg ahhoz is nagyon hasonló, mintha egy ilyen jó, egyenletes, ütemes hátszeled lenne, és lenne egy ilyen rásegítés, ez az, ami a nyomatékszenzoros e-bike-ozás esetében igaz. A pedálfordulatos esetében, hát én arra nem tudok jó hasonlatot mondani, az olyan lögdösődés hát volt, meg ilyen elinduláskor így lök nagyot, aztán utána vagy van, vagy nincs. Arra te tudsz valami jó hasonlatot mondani?
Én is azt mondom, hogy rángat össze-vissza. Ráadásul, amit az előbb elmondtál, az ugye mondjuk egy átlag nyomatékszenzoros pedelek esetében a különböző üzemmódok közül, mondjuk a középső, tehát te mondjuk a túr üzemmódot írtad most le. Ennél van egy gazdaságosabb és egy gyengébb üzemmód, az Eco, amiben azért egy hegymenetet már elég komolyan megérzel. Tehát, hogyha megérkezel a Budakeszi út aljához, és Ekóban van egy e-bike, ahhoz, hogy te úgy tisztességesen föltekelj, ahhoz neked is bele kell tenni mondjuk a 200 wattot, miközben a rendszer is körülbelül hasonló, tehát mondjuk egy ilyen 150-200-zal segít hozzá, és így egyébként nagyon egyszerű elképzelni, meg szoktunk olyan hasonlatokat használni, hogy kapsz egy olyan szupererőt egy jó szoftverrel rendelkező pedeleknél, mint hogyha hirtelen egy kerékpárversenyző ereje lenne a tiéd. Tehát, hogyha szám szerint nézzük, akkor mondjuk egy kerékpárversenyző az viszonylag húzamos ideig, tehát mondjuk akár ez ilyen 10 perc, de mindenképpen sok percen keresztül képes 400, akár ilyen 500 wattot beletenni a hajtásba, míg egy átlag embernél, aki egyébként jó kondiban van, meg sportos, tehát most ne a mozgásszegény életmódot élőkre gondoljunk, az nagyjából olyan 200 watt környékén tud beletenni a hajtásba húzamos ideig. Na most ez a pedelek ez hozzáteszi a másik 200-at, és így már egy elég komoly szupererőt kapunk a birtokunkba.
Az előbb említetted ezt az ekomódos hasonlatot egy-egy nagyobb kaptatónál, hogy azért azt úgy, ha az ember ekomódban, tehát a leggyengébb rásegítéssel használ egy e-bike-ot, azért megérzi az emelkedőket, mondhatni van sportértéke a dolognak. Még egy pillanatra térjünk ide-vissza ehhez az előítélethez, hogy az e-bike-kal bicajozásnak nincs sportértéke, mert hogy amit mondtál az előbb is, akár 200 wattot hozzá pakol az én erőfeszítésemhez. Van vagy nincs sportérték, miben lehet sportértéke, miért nem csalás e-bike-kal bicajozni?
Hát nagyon-nagyon egyszerű a képlet, mert ugye miről beszélünk, meg akik azt mondják, hogy nincs sportértékű. Vegyünk egy embert, aki azt mondja, hogy nincs sportértéke, és mondjuk bringázik, merem megelőlegezni, hogy ő se rendelkezik azzal a 400 wattos FTP-vel, mint egy versenyző, mondjuk húzamosan beletesz 250 wattot a hajtásba, szépen lassan az ő tempójában nagyon becsülendő módon fölmegy az emelkedőre. Most jön valaki egy e-bike-kal, aki mondjuk azt szeretné, hogy ötször le akar jönni a Jánoshegyről, vagy akárhonnan, vagy bocsánat, nem mondjuk Jánoshegyet, mert ez meleg téma mostanában, de szeretne többet biciklizni adott idő alatt, amikor fölfelé megy, akkor ő ugyanúgy beleteszi azt a 250 wattot a hajtásban.
De tényleg ugyanúgy beleteszi?
Ugyanúgy, nem, tehát ez mérhető. A smart rendszereken...
Nem felrakja a rásegítést erősebbre, és akkor élvezi
ne.
Azt,
figyelj,
hogy...
Ezt látod a kijelzőn, tehát majd erről is beszéljünk egyébként a sima nyomatékszenzoros e-bike-ok, meg a legújabb smart rendszerek közti különbség. Tehát egy smart rendszer kijelzőjén ott látod azt, hogy éppen adott pillanatban hány wattot teszel te bele a hajtásba, és hány wattot segít bele a pedelek. És ott ugyanúgy láthatja, hogy mondjuk te beleteszed azt a 250-et, egyébként ha használsz pulzusmérőt, bármit, akkor annak is megvan a végén, ki tudod elemezni a szoftverből, hogy ott te éppen 170-es pulzussal mentél föl a hegyre, csak éppen sokkal gyorsabban fogsz fölmenni. Tehát ha nagyon-nagyon meg akarom erőszakolni a kérdést, akkor azzal, hogy egyébként nagyobb sebességgel mozgatod a bringát, és még egy nehezebb bringát mozgatsz, és még jobban dolgoznak az egyéb izmok is, még nagyobb a sportértéke akár, mint egy normál bringázásnak, de most ez csak így zárójelme.
Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.